folytatjuk a krízisek és pofonokat. Gergely Zsófia gyógypedagógussal beszélgetek. Sokat beszélgettünk a tanulási nehézségekről, és egyébként genetikusan meghatározott kihívásokról, akkor mondjuk így. Egy picit lejtettük azt a szállat, és egy kérdés elég visszahoznám a magatartás problémával rendelkező gyerekek esetét, ami ugye kifejezetten hát kulcskérdés tud lenni egy oktatási intézményben. Tehát, hogy ott az tényleg egy olyan helyzet, az én fejemben legalábbis így áll össze, és aztán majd cáfolhatod legfeljebb, hogy amit az előbb elkezdtem mondani, hogy a tanulási nehézség az olyan, hogy azzal az valaki, aki rossz tanulónak tűnik, ez oké nekem, de hogy a magatartás zavar, és az rögtön ugye egy környezeti nehézséget is jelent, és az intézmény számára is. Tehát az ő esetükben mi a megközelítésmód most, vagy mi a helyes eljárás? Ugye régen eltanácsolták az ilyen gyereket, aztán csinálta, ahol csinálta, és a nyolcadikig valahogy elvergődött. De gondolom, hogy ennél most már más.
Reméljük, hogy
más. Más szelek fújnak.
Igen, azt szeretnénk, ha más szelek fújjanak.
Na, milyen szelek fújjanak?
Hát ezeknél a viselkedés problémánál mindig azt nagyon fontos megérteni, hogy ez mitől van. Tehát, hogy egy gyerek nem önmagától viselkedik rosszul, hanem van ennek valami mozgatórugója, vagy valami hátsó, vagy múltabb beli dolog, tehát nem feltétlenül
egy kiváltó ok.
Igen, és nem feltétlenül abban a pillanatban. Tehát, hogy lehet, hogy aki a negyedik órában rosszul viselkedik, az reggel úgy kelt föl, hogy összeveszett a szüleivel. És akkor a negyedik órában, amikor rászól a tanár, hogy most már tényleg figyelj ide, akkor robban, mert addig tartotta ezt. Másrészt nagyon sokszor nyilván valamilyen frusztráció az, ami kivált nem megfelelő viselkedéseket. Ez akár például lehet egy szenzoros túltelítődés vagy érzékenység. Tehát mondjuk egy olyan gyerek, akinek a sok zaj, a hangos zaj nehéz, az mondjuk 4 óra után biztos, hogy annyira telítődik, hogy nem bírja tovább, és robban. És akkor ezt tudnunk kell, hogy mi az, amitől ő telítődik, vagy akár egy neonfény, vagy az ebédlőben a hangzavar.
Üdik csaj, bizony, igen, a szám.
A folyosón a hangzavar. Tehát, hogy nyilván a sok gyerek, az nagyon nagy hanggal jár. Van olyan gyerek, akinek a koncentráció, az külön erőfeszítés. Tehát 2 óráig lehet, hogy bírja, de a 3. órában annyira elfárad, hogy nem fogja tudni ezt kontrollálni.
És ezt tudja magáról, tehát megbeszélitek
vele?
Ha tudja
magáról, az egy nagyon szerencsés helyzet, mert ezt is tanítjuk különben, hogy ezek a gyerekek felismerjék azt a pillanatot, amikor elég, és hogy ezt tudják jelezni. Például a segítségkérés, meg a saját belső állapotaiknak a felismerése és kommunikáció, ez egy nagyon fontos része mindig a fejlesztésnek.
Mi a helyzet a szegény tanárokkal, tanarakkal egy ilyen helyzetben? Ugye, aki, és most az én fejemben kifejezetten egy szaktanár van, aki úgy gondolta, hogy ő fizikát fog tanítani, és kedvet csinál az élethez ebben a fiataloknak, és akkor az van, hogy hát nem is a gyógypedagógusok, ez nem akarom rájuk kihegyezni nyilván, mert ők segítők ebben a kérdésben, de hogy ő speciál nem akar azzal, vagy nem gondolt, hogy azzal kell foglalkoznia, hogy magatartás problémákat kell kezelnie, aminek ki tudja, milyen háttere van. Tehát mit kezdhet egy szaktanár egy ilyen helyzetben? Egyébként ide tartozik az is, hogyha valaki nem tud ugye összeadni, és azt mondják a fizikatanárnak, hogy hát figyelj, és mindjárt átérünk majd a papírokra, de most még először beszéljünk a tanárról, hogy hát ő nem lehet képletet kérdezni, mert ő nem olyan.
Erre valóban akkor térjünk vissza később, mert ez egy másik eset. Tehát ha valakitől nem lehet képletet kérdezni, akkor nem lehet. Ez kész. Nagyon jó lenne nyilván, én nem nagyon vagyok otthon a tanárképzésben, meg a tanítóképzésben, de nyilvánvalóan az egy nagyon fontos szempont lenne, hogy a jövőbeni tanárok és tanítók ezekre fel legyenek készítve valamennyire.
Mondanám, hogy ha lesznek, de ez egy másik beszélgetés témája lesz.
Igen, az legközelebb. Tehát, hogy biztos, hogy ezt kellene tanulni, legalább annyira, hogy megértsék ezeket az állapotokat, és tudjanak jól segítséget kérni, akár egy gyógypedagógustól, aki bizonyos módszertani segítséget ebben tud adni, illetve hát megpróbáljuk ki.
Hát igen, mert ugye megint a régi szemléletmód szerint ilyenkor ugye kizavarják a gyereket az osztályból, vagy leküldik az igazgatóhoz, tehát ezek az ilyen hagyományosabb pedagógiai módszerek, mondom idézőjelbe.
Hát ezek azok, amik nem működnek. De szerintem
hát nem javul meg valaki, csak mondjuk nem zavarja az órát, tehát ez egy ilyen átmeneti tünetkezelés.
Igen, én mondjuk azt gondolom, hogy ez a neurotipikus gyerekeknek sem jó megoldás. Tehát beszargatni őket az igazgatóhoz, az szerintem egy rossz
A neurotipikus módszer. Az a normális?
Ilyet nem mondom.
Hagyományos kifejezés.
Tehát, ja, a tipikusan fejlődő, akkor mondjuk idegrendszeri tipikusan fejlődő.
Gyerek. Igen, nagyon óvatosan kell fogalmazni.
Nagyon óvatosan
de
kell
látod,
fogalmazni.
Hogy én itt a
ez egy külön
régi oskalát képvisel.
Ez egy külön tanulmány, hogy milyen szavakat lehet használni, és milyeneket nem illik.
Oké.
PC legyen.
Legyünk PC-k, erre szoktunk törekedni. Mi a helyzet akkor amit mondtál is, hogy térjünk rá vissza, és szerintem ide tartozik ez a, ha nem lehet azt kérdezni, akkor nem lehet azt kérdezni, tehát, hogy amikor kifejezetten ilyen tanulási problémákról beazonosított, diagnosztizált tanulási problémákról hallunk.
Igen, hát itt el kell különíteni, ez a bizonyos papírkérdés.
Így van.
El kell különíteni az egészségügyi diagnózisokat, ami egy gyermekpszichiátriai diagnózis elsősorban.
Azt hittem, hogy többek között, de az mondod, hogy elsősorban. Leginkább az.
Hát ők is egy ilyen komplex teamben vizsgálnak, de ez egy klinikai diagnózis.
Tehát ez egy egészségügyi papír. Az eredménye, okay.
Ez nem jár semmilyen oktatási státusszal önmagában. És akkor vannak az úgynevezett szakértői bizottságok, amikből van ez a bizonyos járási, meg megyei, meg országos, meg mindenféle.
Ez a pedagógiai szakszolgálat?
Pedagógiai szakszolgálat, igen.
A nevelési tanácsadó, ez mindegy.
Nevelési tanácsadó az egy régi terminus. Azt most már nem
nagyon, nagyon erősen kéne szerkeszteni ezt a mostani adást, de itt inkább elnézést kérek a régi terminológia miatt.
A nevelési tanácsadóktól.
Is.
És akkor ez az oktatási státusz, ez a bizonyos sokat emlegetett BTMN vagy SNI státusz, ez az, ami mindenféle oktatási szempontból előnyökhöz, kivételekhez, az nem is jó szó, de
hát külön elbánáshoz
külön
mindenképpen vezet,
igen,
de hogy ez hogy jó, azt kéne
elmondanod. Hogy mitől jó?
Igen, tehát hogy hol segít, miben jó, mert mondom, itt az én régi agyam, az simán, térjünk vissza ez a fizikatanárhoz, azt mondja, hogy minden tisztelet mellett, de én nem tudok kettest adni annak a gyereknek, aki nem tudja megmondani, hogy két egymással szemben induló autó 60 kilométerre, nem mikor fognak találkozni, ez kell a kettes, és akkor jön a gyógypedagógus, vagy valaki, és azt mondja, hogy mit?
Hát jön a valaki, a szakértői bizottság, aki a szakértői véleményben azt mondja, hogy ennek a gyereknek van egy diszkalkuliája, nem elvárható, hogy ezt kiszámolja, segédeszközt mindenképpen használhat, ha bármit ki is kell számolnia, és különben felmentem a matematika tantárgy értékelés alól.
Na, ez például már egy izgalmas külön elbánás akkor.
Igen, és ez nagyon fontos. Tehát nálunk, nekünk is van olyan tanítványunk, aki a matematika értékelés alól, nem a tanulás alól, és nem az órai részvétel alól, de a számszaki értékelés alól fel van mentve. És akkor ezután az érettségin is jelent kedvezményeket, a kedvezmény szó volt, amit az előbb kerestem,
amit egy külön elbánásnak extra wurstként dobtam be, oké? Okay.
És akkor
tehát ez végig kíséri
őt. Ez végig kíséri az ő tanulmányait. Vagy azt mondja a szakértői bizottság, hogy ezt a gyereket a helyesírás értékelése alól fel kell menteni, mert nem fogja tudni esetleg azt a helyesírási szintet megütni, ami mondjuk a korosztályának, vagy az évfolyam szintjének elvárható.
És akkor ilyenkor jön be talán legerősebben a szaktanárnak a nem is tudom, hogy a felelőssége, mert ez neki muszáj, de hogy a belátása vagy megértése, hogy van négy diák az osztályban, akiknek tanulniuk kell, meg kell inni a dolgozatot, de nem fognak jegyet kapni.
Hát szerencsés esetben ők egy másfajta dolgozatot, egy adaptált. Aha,
erről beszéljünk. Tehát, hogy akkor ők, ez is a külön elvánás része, vagy kedvezmény
része.
Igen,
tehát, hogy egy adaptált dolgozatot írnak, használhatják. Tehát, amikor a másik gyereknek azt kell megtanulnia, hogy kell írásban összeadni, akkor mondjuk ő használhasson számológépet, számegyenest, szorzótáblát, szorobánt, bármit, ami segít neki ebben.
Egy szoftabb témához érkezünk, mit szól ez a többi gyerek, a közösség?
Hát ez tényleg szoft. Én azt gondolom, hogy erre nagyon jól meg lehet tanítani a gyerekeket, hogy mindenki más, és mindenkinek más az erőssége, és mindenki más nehézségekkel küzd, és én iszonyú bénán rajzolok, de nagyon jól énekelek, és ez mindenkivel így van. Tehát, hogy ha ezt a gyerekek kicsikoruktól kezdjük megtanítani, és ezt látják, hogy létezik, akkor én szerintem ezt tudnak alkalmazkodni, és ezt el tudják fogadni.
És van erre vonatkozóan már mondjuk szélesebb körű jó tapasztalat? Mert tudom, hogy nyilván vannak jó műhelyek, meg jó szellemi közegek, ahol mondjuk ezt el tudják fogadni a gyerekek már kiskoruktól kezdve, de azért alapvetően ez a problémakör, amiről beszélünk, azért ez a bullyingnak, meg a céltáblává válásnak egy eléggé kedvező, vagy meleg ágynak tekinthető.
Igen, de a kék szem is az. Tehát, hogy ezt kell megtanulni, hogy ez nem különbözik attól, hogy van akinek vörös a haja, nagyon sovány, kicsit magas, nagy lába
adottság.
Van. Így van. Tehát, hogy különbözőek vagyunk, és mindenkinek vannak erősségei. És ez például nagyon fontos, hogy ezeket az erősségeket ki lehessen domborítani, meg lehessen mutatni.
Adott esetben lehet ez egy közösen elfogadott komikum forrás, vagy ez egy nagyon no-go zóna, hogy mondjuk, hát mire gondolok, hogy valaki önmaga is tud abból mondjuk viccet, vagy mókát csinálni, hogy nem tud énekelni, vagy valami ilyesmit, vagy amiből ilyen nagyon alul teljesít. Vagy azért az
hát
nem szerencsés.
Biztos lehet, ez szerintem a személytől függ.
De hogy az oldja ezt a helyzetet, vagy elképzelhetőnek tartod, hogy ez valami... Elmondom miért. Nekem volt most egy általános iskolás osztálytalálkozom, és 31 éve nem is láttuk egymást. Nagyon jól sikerült egyébként, de felelevenítettük, hogy igen, hát XY, amikor ő rá került a sor, akkor már mindenki próbálta fogni a saját száját, hogy ne rögje el magát, és ezt ő is tudta. Tehát, hogy igazából ezért merült most fel bennem ez a kérdés egyáltalán, hogy lehet-e ennek ezt a fajta feszkós élét oldani.
Ezt szerintem ez már ilyen pszichológiai határmezsgye. Tehát nem tudom, hogy ez egy ilyen fajta oldás, az a helyzetnek szól, vagy ez valóban egy belülről jövő oldás.
Tehát akkor ezt
majd a pszichológusokkal kell megbeszélni, hogy ez nem lesz-e később mondjuk egy szorongás. Tehát, hogy ez nem annak szól-e, hogy abban a pillanatban a helyzetet.
Egy megmenekülési út.
Egy menekülési út.
Aha. Megküzdési stratégia, vagy valami ilyesmi.
Ha már megküzdési stratégia, akkor már
az
jó,
már
mert az azt már, ha már ez
akkor
önmagának is. Tehát, hogyha ezt önmaga is el tudja fogadni, hogy ez ilyen, és ez vicces kívülről, akkor nyilván ez könnyebb.
Egy, hát valószínűleg nehezen megválaszolható, meg komplexebb témát hoznék be még ebbe a blogba, aztán elköszönünk a rádióhallgatóktól, és átmegyünk az online podcast felületre. Mondtad, hogy ilyen helyzetekben, most visszatérek akár a fizikatanárhoz, mindenféle segédeszköz megengedett, vagy hát több segédeszköz megengedett, mint mondjuk a neurotipikus tanulóknak, mert azért tanulok én is. Sokan mondják azt, és én is hajlamos vagyok erre, hogy ezek a fajta elvárások meg tudások, ez egy ilyen nagyon 20. századi skill setet ölelnek fel. Tehát maga az olvasás, írás, az mondjuk 200 évre tekint vissza, az, hogy mindenféle digitális eszköz felolvas, megért, nem kell fejben igazából. Ugye ezt régebben is mondtuk, hogy mikor fogom én használni a Pitagorasz tételt, és mondták, hogy nem igaz, mert fogod. Na, de hát, hogy ez a fajta tudás, amit most követel az iskola, és tudom, hogy erről van vita, hogy mit kell követelni, meg mit nem, ez mennyire rigid, vagy mennyire lesznek fontosak ezek a tudások, és hogyha ezek a digitális eszközök, amik folyamatosan segítik meg fejlődnek, kiválthatják ezeket az alaptudásokat, az egy biztató irány-e gyógypedagógiai szempontból?
Hát ez nehéz, nehéz kérdés, és súrolja a gyógypedagógia témakörét, mert hogy ez egy nagyobb, átfogó
persze, csak
ügy.
Az a kérdésem, hogy ha azt mondja valaki, akár egy szülő, vagy egy gyerek is, de szülő, nem kell tudnia kézzel írni a gyereknek, vagy mikor fog ő olvasni, egyszer nem tud olvasni, hát felolvassa a hangos program. Ilyenekre gondolok.
Hát igen, de ez ugyanolyan kérdés, mint hogy kell-e tudni a himnuszt kívülről, amikor bármikor elolvashatod a telefonodon. De hogy nyilvánvalóan a himnuszt tudni, az több szempontból is hasznos. Tehát, hogy egyrészt olyan agyi funkciókat mozgat, amit kell, hogy használjunk, tehát a memoriterekkel mindenféle távú memóriát, vagy hogy ez akár az, hogy mindannyian tudjuk a himnuszt, ez ugye egy közös pontunk, tehát ez egy közösségépítő szempont is, tehát hogy szerintem más szempontok is vannak azon kívül, mint hogy most azt a Pitagorasz tételt tudni kell, de lehet, hogy ad egy gondolkodásmódot. Ezt szokták a nyelvtanulásra is kérdezni. Van-e még értelme angolt tanulni, amikor már csak bele fogjuk dugni a fülünkbe, és majd
a Bábel hal.
A hottentottára is fordít.
És erre az a válasz, hogy kell?
Én szerintem az a válasz, hogy érdemes, mert hogy az agyat mindenképpen érdemes trenírozni mindenfélével. Másrésztről viszont ahhoz, hogy ezeknek a gépeknek megfelelő, vagy dolgoknak megfelelő utasításokat tudjuk adni, ahhoz muszáj a saját agyunkat használni. Tehát mondjuk, ha azt nézed, hogy a ChatGPT-t kell tudni megfelelően promptolni, különben nem jó választ fog adni, vagy nem azt fogja válaszolni, amit tudni akarsz.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Gergye Zsófia gyógypedagógussal beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Köszönöm én is a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól köszönünk el ezen a ponton, mert Zsófival folytatjuk a beszélgetést az online podcast felületen, tehát akit mélyebben érdekel ez a problémakör, az jöjjön velünk tovább, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.